tudtad az embert, olyan nagy szükségünk van rád, örökké szükségünk van.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén 53.680 darab cipős dobozni ajándékot gyűjtött és osztott ki a baptista szeretett szolgálat. Azt írják, az adventi időszakban 21. alkalommal szervezték meg a cipős doboz akciót, amely Magyarország legnagyobb karácsonyi segélyakciója. Az ajándékokat rászoruló gyermekeknek juttatta el a szervezet, olyanoknak, akiknél talán más nem is kerülhet a fa alá. Jószolgálati nagykövetként Csipes Tamara kétszeres olimpiai bajnok, kajakos és Ördög Nóra műsorvezető is segítette a karitatív kampányt. A tájékoztatás szerint a szeretett szolgálat az adventi időszakban a Budapesti Városháza Parkban létesített központ mellett országszerte 440 gyűjtőponton fogadta az ajándékokat, a gyűjtési időszak december 18-áig tartott. Kiemelték, hogy nagyon sok cég, vállalat, civil szervezet és baráti társaság már sokat szorra, mások pedig először segítették az akciót. A jószolgálati nagyköveteken túl pedig olyan neves személyiségek is csatlakoztak a kampányhoz, mint Milák Kristóf kétszeres olimpiai bajnok úszó, vagy Siklósi Gergely olimpiai bajnok párbajtőrvívó. Már 800 ezeren regisztráltak a digitális állampolgárság programba, jelentette be Vitályos Eszter, kormányszóvivő. A számot a program sikerének bizonyítékaként említve arról beszélt, ezzel a megoldással sokkal egyszerűbbé, gyorsabbá és biztonságosabbá válik az ügyintézés, és fizikai iratokat sem kell maguknál tartaniuk az embereknek a jövőben. Vége az otthon hagyott, elfelejtett igazolványok a telefonos időpontkérések korszakának, hiszen minden ott van egy helyen, a zsebünkben, mondta a kormányszóvivő a modern digitális világ igényeinek mindenben megfelelő alkalmazásról szólva. Vitályos Eszter mindenkit arra buzdított, hogy töltse le a digitális állampolgárság program alkalmazását, regisztráljon és éljen az online ügyintézés nyújtotta előnyökkel. Két hétvége alatt több adomány gyűlt össze a Magyar Vöröskereszt számára az Oceanban, mint tavaly, közölte a karitatív szervezet. A közlemény szerint a fogyasztás ugyan visszaesett, de az adományozási kedv nem, hiszen két adventi hétvége alatt a tavainál 3 tonnával több tartós élelmiszert és háztartási cikkeket ajánlottak fel az Ocean vásárlói a Magyar Vöröskereszten keresztül a nélkülözőknek. Ehhez a vállalat saját forrásból 1 millió forint pénzbeli támogatást adott. Kiemelték, hogy az Egy Csomag Szeretet nevű gyűjtésben az összesen több mint 35,5 tonna adományból 30,7 tonna élelmiszer, több mint 2 tonna édesség, 1,5 tonna drogériai termék és majdnem 1 tonna egyéb hasznos felajánlás érkezett az Ocean gyűjtőpontokra. Ebből a mennyiségből majdnem 5000 szeretett csomagot tud összeállítani a karitatív szervezet a szükségleteknek megfelelően. Két csoportszobás 24 férőhelyes bölcsödét épített a Görög Katolikus Egyház uniós támogatással Makón. Az intézményt Kocsis Fülöp metropolita szentelte meg, Szent Anna tiszteletére. Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta. Az elmúlt 3 hétben a Hajdúdorogi Főegyházmegye 3 bölcsödével lett gazdagabb, a makói intézmény építését a kormány 360 millió forinttal támogatta. Közölte, a kormány 2010 óta több mint duplájára, 67 ezerre növelte a bölcsődei férőhelyek számát. Ma már az ország 1200 településén van bölcsődei ellátás. A KDNP ügyvezető alelnöki posztját is betöltő politikus úgy fogalmazott, mi magyarok a megmaradásunkat köszönhetjük a kereszténységnek és a keresztény kultúrának. Ezért fontos, hogy az egyházak szerepet vállaljanak a legkisebbek gondozásában, és minél előbb átadják ezt a kultúrát a legkisebbeknek. Az intézmény 2025. januárjában nyitja meg kapuit a gyermekek előtt. Sport. Bardóczky Kornél a magyar férfi és női teniszválogatott szövetségi kapitánya mindenek előtt a válogatott kerettagokat figyeli a Balatonfüreden zajló magyar bajnokságon, azokat, akikre számítana februárban a kanadai Davis kupa selejtezőn. Örömmel mondhatom, hogy mindenkitől pozitív visszajelzést kaptam. Külön köszönettel tartozunk Marozsán Fábiánnak és Fucsovics Mártonnak, mivel az ausztráliai túra után, amikor elvileg európai fedett pályás versenyek jönnek februárban, még vállalják a kanadai túrát is úgy, hogy márciusban pedig mennek majd vissza Amerikába. Végül az időjárásról. Általában derült vagy gyengén felhős időre számíthatunk, de az ország északnyugati harmadában erősen megnövekszik a felhőzet. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 4 és plusz 1 fok között várható, de a szélcsendes derült északi részeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. A Székesegyház szomszédságában várja vendégeit a Bazilika Látogatóközpont. Olasz kávé különlegességek, sütemények, frissítők, forralt bor, Stümer szaloncukrok és csokoládék széles választéka, az egri érsek borai, ajándékok és emléktárgyak. A látogatóközpontból indulnak a tárlatvezetések a Bazilikába, az Altemplomba és az Északi Toronyba. A Bazilika Látogatóközpont minden nap 8.30-tól 17.30-ig várja kedves vendégeit. Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Forró italok, gasztroélmények, ünnepi fények, meghitt hangulat, Eger Advent. Ezen a hétvégén a színpadon a Trumpúr, a Crazy Little Queen Tribute Band, a muzsikás együttes és sokan mások. Eger Advent, több mint egy ünnep. Részletes programok www.egeradvent.hu.
Karácsonyi kívánságműsorral várjuk kedves hallgatóinkat itt a Szent István Rádióban. December 25-én szerdán délután 13 órától egy-egy órás műsorral jelentkezünk. Várjuk kéréseiket telefonon a 36-os körzet 510-618-as számon, vagy e-mailben a kívánság@szentistvanradio.hu címen. Kívánságaikat december 23-án déli 12 óráig fogadjuk. Zenés üzenetek, ajándék az éteren át itt a Szent István Rádióban. Ünnepeljük idén is együtt a karácsonyt.
A 2025-ös katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 850 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában. szentmaximilian.hu. A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is.
Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
A Fuji Fotócentrumban fotóminőségi poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Neked csak idén kihívás a karácsonyi készülődés, másoknak minden évben az. Csatlakozz te is, hogy ajándékokkal, étellel, meleg ruhával, szeretettel segíthessünk másoknak. Támogasd velünk a nélkülöző családokat, hogy elvigyük nekik a karácsony örömét. Hívd a 1356-os adományvonalat. Hívásonként 500 forinttal segítheted a rászoruló családokat. Készült a Katolikus Karitász megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos, karmelita szerzetes teológiai professzor Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Dicsőség Istennek! Dicsőség a magasságban Istennek! Dicsőség neked, Jézus, aki szűztől születtél! Egyszeribe mennyei seregek sokasága vette körül az angyalt, és dicsőítette Istent ezekkel a szavakkal. Dicsőség a magasságban Istennek! Isten fia az emberek üdvösségéért, boldogságáért testesült meg. Azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Mégis a megtestesülésnek, mint Isten minden más művének, elsődleges célja Isten dicsősége. Ő az egyetlen és abszolút jó, nem akarhat semmit, ha az nem saját dicsőségét szolgálja. Amikor az emberek üdvözítésére elküldte egyszülöttét, végtelen jóságát akarta megdicsőíteni, úgy akar megdicsőülni, hogy végtelen irgalmas szeretete által üdvözíti az emberiséget. A teremtés műve bölcsességében és minden hatóságában, a megtestesülés műve pedig szeretetében dicsőíti meg Istent. Mivel Isten irgalmát és szeretetét a legtökéletesebben azzal mutatta meg, hogy fiát adta az emberek üdvösségéért, egyetlen mű sem dicsőíti őt meg annyira, mint a megtestesülés. A megváltó születésekor ezért éneklik az angyalok, dicsőség a magasságban Istennek. Az egyház tovább énekli ezt a dicsőítést abban a glóriában, amely az ünnepi miséken hangzik fel. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked, nagy dicsőségedért, Urunk és Istenünk, mennyei király. Talán soha nem időszerűbb ez az ének, mint éppen karácsonykor. Megtölti szívünket, esetleg ajkunkra tolul. Minden hívő dicsérni akarja Istent, aki annyira hatalmas, oly nagy, szent és annyira jó, irgalmas, tele van szeretettel. Dicsőítünk téged, Szent Atyánk, nagyságodért, szeretettel és bölcsességgel te alkottál meg mindent. Annyira szeretted a világot, hogy amikor elérkezett az idők teljessége, egyszülött fiadat küldted el az emberek üdvözítésére. Az ének azonban nem elég. A lélek szeretne egészen Isten dicsőségének dicsérete lenni. Krisztusban arra kaptunk meghívást, hogy dicsőségének dicsérete legyünk. Voltaképp minden keresztény Krisztus dicsőségének hirdetője. A természet feletti állapotra való felemelésének, megszentelésének és földi boldogságának nincs más célja, mint annak dicsősége, aki őt megváltotta. A keresztényeknek és még inkább a konszekráltaknak úgy kell viselkedniük, hogy minden tettük és egész életük a Szent Háromság, Krisztus Urunk dicsőségét hirdesse. Ezekben a napokban az egyház megemlékezik az igaz keresztények zsengéiről, akik életükkel és halálukkal a megváltó dicsőségét énekelték. Ezeket a földi angyalokat az Isten gyermek után ünnepli a liturgia, énekük bizonyára egyesül a menny angyalainak kórusával. Szent István első vértanú azt mutatja meg, hogy a hűséges és szerető kereszténynek mindent, sőt életét is oda kell adnia Isten dicsőségéért. Szent János evangélista, a boldog apostol, aki mennyei titkokról kapott kinyilatkoztatást, aki mindenki másnál többet mondott el a szeretet Isten misztériumáról, arra emlékeztet, hogy a testvéri szeretet az Úr parancsa, s ennek megtartása elégséges a végtelen szeretet dicsőítésére. Az apró szentek, a vértanúk virága és az egyház első gyöngyszemei azt tanúsítják, hogy az ártatlanság hangja, hasonlóan az angyalok énekéhez, Isten dicsőségének himnusza. Dicsőséged az egekig magasztalja a gyermekek és a kicsinyek hangja. Ez a himnusz különösen ékes szólóvá válik, amikor a vér áldozatával egyesül. Az apró szentek nem szavakkal, hanem halálukkal ünnepelték Isten dicsőségét. Legyen a keresztények élete is Isten dicsérő himnusz, ne szavakkal, hanem tettekkel, hogy a hit, amit megvallunk ajkunkkal, együtt járjon életünk tanúságtételével. Béke az embereknek. Ó Jézus, a béke fejedelme, add meg nekem a te békédet. Az angyalok Betlehemben két dolgot hirdetnek. Dicsőséget Istennek, és békét az embereknek. Senki sem dicsőíti Istent jobban, mint a szalmán fekvő kisded. Egyedül ő az örökige dicsőítheti Istent tökéletesen, Istenhez méltó módon. És az üdvözítő Jézus hozhat csak igazán békét az embereknek. Ő nyújtott kárpótlást a bűn sértéséért. Ő békítette össze az embert teremtőjével, és hozott létre közöttük új szövetséget. A teremtő atya lesz, az ember pedig gyermeke. Isten elhatározta, hogy új módon és véglegesen belép az ember történelmébe, elküldve fiát emberi testben, hogy az embereket, bűnbe esett teremtményeit általa ragadja ki a sötétség meg a sátán hatalmából, és benne engesztelődjék ki a világgal. Létrehozza a békét, vagyis a közösséget köztük és önmaga között, az emberek világában pedig a testvériséget. Az embernek mindenek előtt békére, azaz az Istennel való jó viszonyra, a szeretet gyermeki és baráti kapcsolataira van szüksége. Amikor az angyalok ezt éneklik, béke a földön a jó akaratú embereknek, azt hirdetik, hogy a mennyei atya nem csak hogy megbocsájtja a bűnt, hanem gyermekeként öleli magához az embereket, és visszafogadja őket a vele való közösségbe. Isten végtelen szeretettel hajol le az emberiség felé, felajánlja neki az ő békéjét. Ez magában foglal minden jót, az egész üdvösséget. Az üdvözítő Krisztus a próféták által megjövendölt békefejedelme által ezt a békét kapja ajándékba az ember. Az emberek közötti béke Isten békéjéből és abból a tényből fakad, hogy mindnyájan Isten szeretett gyermekének érzik magukat. Ezt a békét is Krisztus közvetítésének köszönhetjük. Ő a mi békességünk. Eljött, hogy békét hirdessen nektek, a távol levőknek és nektek, a közel levőknek. Az ő révén van mindkettőnknek szabad utunk az egy lélekben az atyához. Béke a jó akaratú embereknek. Ha ez a jó akarat mindenek előtt Isten ember szeretetét jelenti, jelenti ugyanakkor az emberi jó akaratát is, azaz azt a jó szándékot, amellyel be kell fogadnunk a Messiás által a földre hozott békét. Az akarat akkor jó, amikor egyenes, tanulékony és határozott. Egyenes, azaz őszintén és teljesen a jóra irányul. Tanulékony, vagyis mindig készségesen követi az isteni akarat útmutatásait. Határozott, azonnal megteszi Isten akaratát, akadályok, nehézségek és áldozatok ellenére is. Az életkörülményekben, még a legapróbb részletekben is az Úr mindig nagy lelkűségre, önmegtagadásra készteti gyermekeit. Habozás nélkül meg is kell ezt tenni annak biztos tudatában, hogy ha ezt kéri, erőt is ad hozzá. Így tettek a pásztorok. Mihelyt meghallották az angyal híradását, azonnal mindent otthagytak, nyájat és pihenést. Gyorsan útra keltek, és megtalálták a jászolban fekvő gyermeket. Elsőként találták meg Jézust, és ízlelték meg békéjét. A szent béke, tanítja Avilai Szent Teréz, akkora bátorságot önt a lélekbe, hogy kész hadat üzenni a világ összes párthíveinek anélkül, hogy lelki békéje és biztonsága megrendülne. Ó, milyen boldogság, ha valaki részesült ebben a kegyelemben, hiszen általa az ember akarata olyan szorosan egyesül Istenével, hogy többé nincs köztük különbség, hanem a kettő teljesen egy akarat. Ez az egység pedig nem csak szavakban és óhajokban nyilvánul meg, hanem tettekben is érvényesül. Ha az ilyen lélek azt látja, hogy valami jobban kedvére van jegyesének, akkor egyszerre annyira lobbot vett benne a szeretet és az a vágy, hogy neki örömet szerezzen, hogy ügyet sem vet értelmének érvelésére, sem az okra, a veszedelmekre, amelyekkel ez az utóbbi ijeszgeti. Engedi, hogy hite szabadon működjék, nem tekinti saját érdekét és kényelmét, mert megvan arról győződve, hogy ez az önmagáról való teljes megfeledkezés a legjobb ránézve. Íme ezt jelenti a jó akarat. Mária és József fölülmúlhatatlan példaképei ennek. A misztérium homája, a kemény áldozatok ellenére teljesen az isteni akaratra hagyatkoztak, és részük volt abban az örömben, hogy az egek királyát karjukban tartották. A legnagyobb fokú jó akaratnak az Istennel való egyesülés, a béke és az öröm felel meg. Az ellentmondás jele. Hálát adok neked, Uram, mert szemem meglátta üdvösségedet. Az evangélium elmondja, hogy Jézus születése után 40 nappal Mária és József elvitték őt Jeruzsálembe, hogy felajánlják az Úrnak. A templomban Simeon fogadta a gyermeket. Híres jövendőlésében ezt mondta: sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben. Jel lesz, amelynek ellene mondanak. Isten fia valamennyi emberért lett ember, mindenkinek felkínálja és megadja az üdvösséget, azonban sokan elutasítják. A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte fel a világ. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Milyen szomorú ez a megállapítás. Íme az emberi szabadság nagy misztériuma. Isten maga elé állítja értelmes és szabad teremtményét. Felkínálja mindegyiküknek a Jézus Krisztus végtelen érdemeiből fakadó üdvösség és szentség kincseit. Az ember szabadon elfogadhatja, vagy elutasíthatja. Ebben áll félelmetes felelőssége. Isten azért jött, hogy üdvözítse az emberiséget, hogy önmagát adja minden emberért. Készen áll arra, hogy megtegye, meg akarja tenni, de nem teszi, ha az ember nem fogadja el végtelen isteni ajándékát szabadon, ha szeretettől láthatott ösztönzéseire nem válaszol akaratának szabad odaajándékozásával. Isten nem kényszerítheti semmire az akaratunkat, s csak is ahhoz nyúl hozzá, amit önként adunk neki. Mindaddig azonban, amíg mi nem adjuk teljesen neki magunkat, ő sem adja magát egészen nekünk, mondja Avilai Szent Teréz. Azok közül, akik a templomban tartózkodtak, mindössze ketten ismerték fel az üdvözítőt. Az öreg Simeon és Anna próféta asszony. Simeon igaz és istenfélő ember volt, aki várta Izrael vigaszát, és a Szentlélek töltötte el. A lélek indítására a templomba ment, Anna pedig nem hagyta el a templomot soha, éjjel és nappal böjtölt, imádkozott az Úr szolgálatában. Íme a Jézus befogadására felkészült teremtmények jellemzői. Igazságosság, azaz az értelem és az akarat egyenessége, az Isten utáni őszinte vágy, kitartás a szolgálatában, az ima és a vezeklés élete. Minél mélyebbek ezek a készségek, az ember annál nyitottabb az isteni tevékenység számára. A Szentlélek felismerteti vele Jézusban üdvözítőjét és megszentelőjét, Jézus pedig beteljesítheti benne művét. Az ilyen emberek különös módon a Szentlélek behatása alatt állnak. A lélek sejteti meg velük az isteni dolgokat, és vezeti őket gondviselésszerűen, hogy egy adott kedvező pillanatban fel tudják fedezni Jézust, mindig jobban meg tudják érteni üzenetét, és behatoljanak az evangélium értelmébe. Az Úr felismeréséhez nekünk is, mint Simeonnak szükségünk van a lélek indítására. A lélek pedig azt indítja, aki igaz, kedves Istennek, és ő rá várakozik. A lélek azt indítja, aki, mint Anna, éjjel-nappal Istennek szolgál, teljesítve akaratát, állandó imában és a bűnbánat szellemében. Az ilyenek számára Jézus a szó teljes jelentésében a feltámadás indítéka. Isten igazi gyermekei ők, akik nem a vérnek vagy a testnek vágyából, s nem is a férfi akaratából, hanem Istenből születtek. Akiket Isten lelke vezérel, állítja Szent Pál, azok Isten fiai, ezek meghaltak a bűnnek, és új életre támadtak Krisztusban.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Karmelita szerzetes teológia professzor Benső végtelen című szertartási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, hallgassátok meg a Kis gyufa árus lány című mesét.
A kis gyufa árus lány. Hideg volt, hullott a hó, és már sötétedett. Az esztendő utolsó napját mutatta a naptár. A kemény hidegben egy szegény kislány járta a sötétedő utcákat, hajadon főtt és mezitláb. Amikor elindult hazulról, még volt papucs a lábán, de annak nem sok hasznát vette. Mert a papucs nagy volt, igen nagy. Az édesanyja hordta valamikor, s ahogy két arra vágtató kocsi elől a járdára ugrott, egyszerre maradt le a lábáról mind a két papucs. Az egyikkel egy suhan szaladt el, azt mondta, majd bölcsőnek használja, ha megházasodik, a másikat pedig meg se találta a szegény kislány. Mezítláb járta hát az utcákat, és kicsi lábát kékre-vörösre csípte a kegyetlen hideg. A rongyos kis kötényét összefogta, egy halom kénes gyufa zörgött benne, egy skatuját meg a kezében szorongatott. Egész állónap hiába kínálgatta portékáját, egy szál gyufát se vettek tőle, és alamizsnát se adott neki senki. Éhesen és hidegtől reszketve vánszorgott tovább, szívszakasztó látvány volt szegény. Csillogó hópelyhek tapadtak szépen göndörödő hosszú szőke hajára, de nem is gondolt vele. Az ablakokból ragyogó világosság és sült liba pompás jó szaga áradt ki az utcára, hiszen ünnep volt, szilveszter este. A szegény kis teremtésnek folyton csak ez járt az eszében. Behúzódott egy zugba, egy kiszögellő ház sarka mögé, s maga alá húzta csupasz lábát. Ott még jobban didergett, majd megvette az Isten hidege, de hazamenni nem mert, hiszen egész nap egy garas sem keresett, s az apja biztosan veréssel fogadná. Különben otthon se jobb, padlás szobájukban farkasordító hideg van, a tető hasadékain besűvít a szél, hiába tömték be szalmával meg rongyal a nagyobb réseket. Már egészen meggémberedtek a kis ujjai. De jó lenne egy szál gyufa, csak egyetlen szál. Ha kihúzna egyet a skatujából, oda dörzsölni a falhoz, s meggyújtaná, a lángjánál megmelegíthetné a kezét. Végre rászánta magát, és meggyújtott egy szálat. Milyen vidáman sercent, s hogy lobogott a lángja. Fényes volt, és meleg, mint a gyertyaláng, s a kislány boldogan tartotta fölébe a kezét. Csodálatos láng volt az. A szegény kis gyufa árus lány úgy érezte, mintha szép, résztetejű, részcsövi vaskályha előtt ülne, olyan jó volt nézni a tüzet, olyan jól esett melegedni mellette. Már a lábát is kinyújtotta, hogy átjárja a meleg, de abban a pillanatban kilobbant a gyufaláng, eltűnt a vaskályha, s a kislány ott ült a hideg falszögletben, egy gyufacsonkkal a kezében. Elővett egy másik gyufát, meggyújtotta. Odahult a fény a falra, tenyérnyi világosságot vetett rá, s azon a helyen átlátszó lett a fal, mint a tiszta üveg. A kis gyufa árus lány beláthatott a szobába. Hófehér terítővel letakart, nagy asztal állt oda benn, finom porcelán edények csillogtak rajta, s a közepén aszalt szilvával meg almával töltött sült liba illatozott. S ami a legcsodálatosabb volt, a sült liba egyszer csak kiugrott a tálból, s késsel villával a hátában bukdácsolva elindult a kislány felé. De jaj, megint ellobbant a gyufaláng, és nem látszott más, csak a puszta hideg fal. Újabb gyufát gyújtott, fényénél gyönyörű szép karácsonyfát látott, még szebbet, ragyogóbbat, mint amit karácsony este a gazdag kereskedő szobájában, amikor belesett az üvegajtón. Ott ült a fa alatt, és nézte a száz meg száz gyertyát az ágak hegyén, a tarka díszecskéket, amiket eddig csak kirakatban láthatott. Már nyújtotta a kezét, hogy levegyen egyet, de akkor megint kihunyt a csepláng, és a sok karácsonyi gyertya lassan magasba emelkedett, föl egészen az égig, s ott csupa tündöklő csillag lett belőle. Egyszer csak kivált közülük egy, s lehullott. Ragyogó fénycsíkot hasított a sötét égen. Valaki meghalt, mondta a kislány. Emlékezett rá, hogy a nagyanyja az egyetlen, aki jó volt hozzá, s aki már rég meghalt, egyszer azt mondta, valahányszor lehull egy csillag, egy lélek áll az Isten színe elé. Megint oda dörzsölt egy szál gyufát a falhoz, és egyszerre nagy világosság támadt körülötte. A tiszta fényben ott állt réghalott nagyanyja, és szelíden hivogatóan nézett kisunokájára. Nagyanyó! Nagyanyó! Kiáltott föl a kislány. Nagyanyó, vigyél magaddal! Tudom, hogy itt hagysz, ha a gyufa végig ég, eltűnsz, mint a melegkály, ha meg a sültiba, meg a gyönyörűséges szép karácsonyfa. Ne hagyj itt, nagyanyó! És gyorsan a falhoz dörzsölt egy egész csomag gyufát, hogy marassza a kedves nagyanyót. A sok gyufa olyan fényességet árasztott, mintha a nap sütött volna. A nagyanyó sohasem volt ilyen szép, ilyen erős. Karjára emelte a kislányt, s felemelkedett vele magasra, igen magasra, ahol nincs hideg, éjség, félelem, ahol csak öröm van és fényesség.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, ma este a Kis gyufa árus lány című mesét hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat!
Él egy hölgy, alig több, mint 4-5 éves, kész a mákos rétes. Fenn a föld, lenn az ég, szívem hölgye nagyon szép. Társalgásunk eredményes, jó a mákos rétes. Egyszer majd, ha felnőttél, visszajövök, érted? Leveszlek a hintáról, ne sírj, addig kérlek. Fenn az ég, lenn a föld, boldog szerelmünkben szenvedélyes, mint a mákos rétes. Egyszer majd, ha felnőttél, visszajövök, érted? Leveszlek a hintáról, ne sírj, addig kérlek. Már észrevetted, a jó tündér sem én vagyok. De ha eltűnne az arcodról ez a sötét szomorúság, úgy érezném, vannak még csodák. Mit te
tehetnék érted, hogy elüzzem a bánatot, hogy lelked mélyén megtörjem a gonosz varázslatot. Mit tehetnék érted, hogy a szívedben öröm legyen, mit tehetnék, áruld el nekem. Nincsen varázspálcám, mellyel bármit eltüntethetek, és annyi minden van jelen, mit megszüntetni nem lehet. De ha eltűnne az arcodról ez a sötét szomorúság, úgy érezném, vannak még csodák. Mit tehetnék érted, hogy elüzzem a bánatot, hogy lelked mélyén megtörjem a gonosz varázslatot? Mit tehetnék érted, hogy a szívedben öröm legyen? Mit tehetnék, áruld el nekem? Nincsen hétmérföldes csizmám, nincsen varázsköpenyem, hogy holnapra már máshol leszünk, sajnos nem ígérhetem. De ha eltűnne az arcodról ez a sötét szomorúság, úgy érezném, vannak még csodák. Mit tehetnék érted, hogy elüsszem a bánatod, hogy lelked mélyén megtörjem a gonosz varázslatot? Mit tehetnék érted, hogy a szívedben öröm legyen? Mit tehetnék, áruld el nekem? Mit tehetnék érted, hogy elüsszem a bánatod, hogy lelked mélyén megtörjem a gonosz varázslatot? Mit tehetnék érted, hogy a szívedben öröm legyen? Mit tehetnék, áruld el nekem? Mit tehetnék érted, hogy elüsszem a bánatod, hogy lelked mélyén megtörjem a gonosz varázslatot? Mit tehetnék érted, hogy a szívedben öröm legyen? Mit tehetnék, áruld el nekem? Mit tehetnék, áruld el nekem? Mit tehetnék, áruld el nekem?
Egy napon, mikor Mici mackónak semmi dolga nem akadt, eszébe jutott, hogy tenni kéne valami nagyon fontosat. Elment tehát Malackához, hogy meglessen, mit csinál. De Malackánál éppen akkor senkit nem talált. Így hát elindult hazafelé, miközben sűrűn hult a hó. Arra gondolt, otthon talán akad egy kis ennivaló, hogy kimelegedjék, ugrándozott, jó nagyokat lépett, s a hidegre való tekintettel énekelni kezdett. Minél inkább havazik, annál inkább hull a hó. Minél inkább hull a hó, annál inkább havazik. Hull a hó és hózik, Mici mackó fázik. Hull a hó és hózik, Mici mackó fázik. Ismert erdei körökben az az általános nézet, hogy Mici mackó, mint minden medve, szereti a mézet. És ez nem csak a féle szerény vélemény, hanem határozottan állítom, hogy tény, tény, tény. Ezért, mikor hideg van, és sűrűn hull a fehér hó, kell, hogy legyen az almáriumban eltéve ennivaló. Így aztán, ha délidőben Mici mackó megéhezik, megkóstol egy csupor mézet alaposan fenékig. Minél inkább havazik, annál inkább hull a hó.